Júliusban 559 ezer forintra nőtt a bruttó átlagbér Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, ami 15,2%-os béremelkedés. A magas infláció miatt azonban a keresetek vásárló ereje már közel egy éve csökken, hívta fel a figyelmet a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
Júliusban 559 ezer forintra nőtt a bruttó átlagbér Magyarországon, ami 15,2%-os emelkedésnek felel meg. Májusban még közel 18%-os volt a bérdinamika, tehát azt mondhatjuk, hogy ennél már egy kicsit alacsonyabb az emelkedésnek az üteme. Hát itt volt egy némi lassulás, a nettó átlagkereset pedig 372 ezer forinton alakult.
Mekkora volt a medián bér összege ebben a hónapban, bruttó, illetve nettó összege?
Igen, a medián bér az, ami azért egy kicsit jobban meg tudja határozni azt, hogy az átlagember mennyi pénzt is keres. Mondhatjuk, hogy egy kicsit közelebb van az átlag embernek a pénztárcájához a mediánbérnek az alakulása. Hogyha a fizetéseket sorba rendezzük a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, akkor a középen álló embernek a fizetése a medián, az alkalmazottak fele kevesebbet, a fele pedig többet keres. A bruttó mediánbér 450 ezer forint volt, itt 16% feletti emelkedést láttunk, a nettó pedig 300 ezer forinton alakult.
Ebben a hónapban is még viszonylag magas volt az infláció Magyarországon. Ez milyen hatással volt a reálbérek alakulására?
Júliusban 17,6%-os volt az áremelkedés az előző év azonos időszakához képest. Az átlagkeresetnek a vásárló ereje az 2%-kal csökkent, de a visszaesés mértéke az már nem volt olyan jelentős, mint amit az előző hónapokban láttunk. 5-7% közötti reálbércsökkenést is láthattunk az előző hónapokban, hiszen az infláció 20-25% felett is volt.
Az év folyamán megállhat a reálbérek csökkenése? Azt várják az elemzők, illetve a kormányzat is azt várja, hogy mérséklődik az infláció.
Augusztusban, szeptemberben nagyjából akkora pénzromlásra lehet számítani, mint amekkora a béreknek az emelkedési üteme. Az őszi hónapokban pedig azt fogjuk látni, hogy a bérek emelkedése az újra meghaladja majd az áraknak az emelkedését, és újra egy pozitív reálbért fogunk kapni. Ezt alapvetően egyébként majd a legtöbben akkor fogják megérezni, hogyha újra emelik a bérüket, minimálbér, garantált bérminimum emelésére, illetve megkezdődnek a bértárgyalások a vállalatoknál is. Arra lehet számítani, hogy a jövő évben átlagosan 6% körül alakulhat az infláció, a bérek emelkedése pedig ezt meghaladhatja, nagyjából most egy 10% körüli béremelkedésre számítanak a legtöbben a jövő évre vonatkozóan, és miután a bérek emelkedése meghaladja majd az inflációnak az alakulását, így visszatérhet újra az életszínvonalnak a javulása.
Hornyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották. Szeptemberben a fogyasztói és az üzleti várakozások is romlottak a GKI konjunktúra indexe szerint. Az üzleti szférában az ipari és az építőipari konjunktúra esett markánsabban, a lakossági várakozásokat pedig elsősorban a reálbérek csökkenése húzta le, mondta a gazdaságkutató vezérigazgató helyettese. Karsai Gábort kérdeztem.
A GKI konjunktúra indexe szeptemberben minimális mértékben, de csökkent. Tulajdonképpen az idei évben egy hullámzást látunk, most éppen viszonylag alacsonyabb szinten van, de ez a sáv, amiben hullámzik a konjunktúra index, nem túlzottan széles. Némileg eltérő az üzleti és a fogyasztói várakozásoknak a helyzete, bár mind a kettő csökkent szeptemberben. Az üzleti várakozások esetében ez egy viszonylag alacsony szintre került, csak júniusban volt ennél kedvezőtlenebb az idei esztendőben az üzleti várakozások alakulása. A fogyasztói bizalmi index esetében viszont az augusztusi csúcshoz képest egy minimális csökkenés történt, tehát itt viszonylag magas szinten vannak az idei évben a fogyasztói bizalmi indexnek az értékei. Igaz, ez még a történetileg nézve meglehetősen alacsony szintet jelent továbbra is.
Hogyha az üzleti bizalmi index alakulását nézzük, akkor vannak olyan ágazatok, ahol rosszabbak a kínálatok?
Igen, az iparban és az építőiparban látjuk azt, hogy szeptemberben rosszabbak lettek a várakozások. Az iparban elérte a közel a júniusi mélypontját az ipari bizalmi index az idei esztendőben, tehát ez viszonylag kedvezőtlen dolog, és ez azért is szomorú, mert a júliusi ipari tényleges számok azok azt mutatták, mintha lenne némi élénkülés, az építőiparban is némi javulást láttunk. Ezzel szemben ez a mostani index azt jelzi, hogy egyelőre azért itt nagy fordulatról semmi éppen se beszélhetünk, és hát főleg gondot okozhat az, hogy a indexeknek a romlása az főleg a rendelésállománynak, az ipar esetében az export rendelésállománynak is a kedvezőtlenebb alakulásából, illetve az erről alkotott vélemény kedvezőtlenebb alakulásából következett. Tehát ez azt jelzi, hogy azért itt nagy változások a következő hónapokban nem várhatók. Tulajdonképpen mi fenntartjuk azt a korábbi már évelejétől levő prognózisunkat, hogy idén egy nagyjából 0,5%-os visszaesés várható a magyar gazdaságban. A kereskedelemben és a szolgáltató szférában most szeptemberben nem voltak érdemi változások, lényegében ugyanígy alakult mind a kettő, mint ahogy augusztusban. Ugyanakkor az látszik, hogy a építőipar és a kereskedelem az, amelyik a legpesszimistább ágazat. Ez nem véletlen, hiszen ezek azok, amelyek a belföldi piacra termelnek, és hát a gazdasági visszaesést idén mindenek előtt a belföldi keresletnek, a beruházási és fogyasztói kereslet a visszaesése okozza. Az ipar esetében azért az export az egy lehetőséget ad, az eddigi számok is azt mutatják, hogy az ipar belföldi értékesítése az jelentősen csökkent, az exportja valamele is nőtt, bár hozzá kell tenni, hogy azért itt a perspektíva egy kicsit bizonytalan, mert az Európai Unió egészében is a konjunktúra viszonylag kedvezőtlen alakul, tehát nagyjából itt még szeptemberi számunk nincsen, de augusztusban nagyjából 10 hónapos mélypontján volt a üzleti várakozások alakulása az Európai Unióban, Németországban különösen kedvezőtlen volt, és azért ez nyilván, bár az export szerkezet is ezt befolyásolja, de a magyar kivitel lehetőségeit is behatárolja.
A fogyasztói bizalmi index az augusztusi 16 havi rekord után szeptemberben 3 pontot csökkent a GKI kimutatása szerint. A lakosság a saját pénzügyi helyzetét miképpen látta ebben a hónapban?
A lakosság a saját pénzügyi helyzetét valamivel rosszabbnak látta, mint ahogy ezt augusztusban gondolta. Ugyancsak némileg rosszabbnak gondolta azt is, hogy mennyire van módja arra, hogy nagyértékű tartós fogyasztási cikkeket vásároljon, de hozzá kell tenni, nem, hogy egyfelől az augusztusihoz képest, ami ugye, hogy említette ön is, a csúcspontján volt az idei évnek, ehhez képest a romlás azért nem túlzottan jelentős, tehát ilyen értelemben azért az idei javulás inkább csak egy kis korrekciónak tekintjük ezt a most szeptemberi változást. Ugyanakkor összességében a fogyasztói bizalmi index meglehetősen alacsony szinten van az elmúlt évekhez viszonyítva, ami hát természetesen érthető, hiszen a reálkeresetek nagyon jelentős mértékben csökkentek.
Korsai Gábor a GKI vezérigazgató helyettesét hallották. Kimerülőben van Magyarországon a munkaerő tartalék, és egyre nagyobb az igény a külföldről érkező munkavállalókra, mondta a munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó JobTén HR szolgáltató ügyvezetője. Mihály Magdolna hangsúlyozta, a KSH adatai szerint az elkövetkező 1-2 évben körülbelül 500 ezer új munkavállalóra lesz szükség itthon. A JobTén előrejelzése szerint azonban ezzel szemben csak 100-150 ezer fő biztosítható belföldről.
Elmondhatjuk szinte, hogy Magyarországon jelenleg teljes foglalkoztatottságról beszélünk. Jelenleg a munkanélküliségi ráta 4,1% környékén van. Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyében a legalacsonyabb ez a szám, a legmagasabb pedig Nógrád megyében. Magyarország jelenleg egy ilyen megközelítőleg 300 ezer fő munkaerő tartalékkal rendelkezik. Legmagasabb tartalék az Észak-Magyarországon és az Alföld található, több mint a fel ennek a 300 ezernek, összesen itt a két térségben 164 ezer főről tudunk.
Ugyanakkor fölhívják a közleményükben arra a figyelmet, hogy jelenleg Magyarország gazdaság történetének 4 nagy, hanem a legnagyobb beruházása zajlik, és az elkövetkező 1-2 évben részben ennek folyamányaként is körülbelül 500 000 új munkavállalóra lesz szükség, legalábbis csak az előrejelzésük szerint, hogyha ez nem biztosítható belföldről, akkor akkor milyen külföldi térségekből érkezhet hozzánk munkaerő, illetve tapasztalják-e már azt, hogy már jelen van kölcsönzött külföldi munkaerő a magyar munkaerőpiacon?
Igen, tehát az előrejelzések alapján a következő 1-2 évben nagyságrendileg 500 ezer fő új munkavállalóra lesz szükség. Ennek egy része található meg valójában az ország határainkon belül. A cél mindig az, hogy a belföldi szabad munkaerőkapacitást vonjuk be a munkavilágába, vagy őket lássuk el munkával. Ezért ők az első számú célpiac ennek az 500 ezer új munkalehetőségnek, de valóban az 500 ezer főt nem tudja teljesíteni a magyar munkaerő. Piac. Mi becsléseink az egy kb. 100-150 ezer fő, aki mozgatható ebből az előbb említett 300 ezer főből. Valahogyan meg kellene próbálni visszaterelni a külföldre távozott magyar potenciális munkaerőt. A következő lehetőség a szomszédos országokban élő külhoni magyaroknak a mobilizálása. Gondolok Ukrajnára, illetve Szerbiára. Viszont az is tény, hogy az utóbbi években egyre nehezebb onnan munkaerőt toborozni, nem Magyarország már a célország. Ebből következően tovább kellett lépni a kölcsönző cégeknek is, de leginkább a kormányzatnak, aki a lehetőségét megteremtette annak, hogy további országokból hozhassunk be munkaerőkölcsönzők, munkaerőt a partnereink részére. Ez nagyon szigorúan szabályozott, jelenleg 15 országra van korlátozva, de csak a hiány szakmákban.
Melyek ezek a hiány szakmák, tudna említeni néhányat, illetve arra is tudna-e példát mondani, hogyha külföldi munkavállalóról van szó, vagy esetleg harmadik országból érkező munkavállalóról, akkor milyen országokra kell itt gondolni?
A 15 ország a Belarus köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Észak-Macedon köztársaság, Fülöp-szigetek, Indonéz köztársaság, Kazak köztársaság, Mongólia, Montenegrói köztársaság, Vietnám, Oroszországi Föderáció, Brazil Szövetségi köztársaság, Grúzia, Kirgiz köztársaság, Venezuela, Kolumbiai köztársaság. Jelenleg nagy többsége a benn található kölcsönzött munkavállalóknak a Fülöp-szigetekről érkezik, kirgiz, vietnámi, kazak, például összeszerelők, mechanikai gép összeszerelő, villamos berendezés összeszerelő, járművezető, nagyon nagy a hiány a teherképkocsi vagy autóbuszvezetőkből, targoncást el tudnánk helyezni, nagyon sok nehéz gépkezelőt, hiányoznak a CNC esztergályosok, heggesztők, de meg kell említenem a turizmus vendéglátás területét.
Mihály Magdolnát, a JobTen HR szolgáltató ügyvezetőjét hallották. Már 1.300.000 ügyfél rendelkezik játékos kártyával a Szerencsejáték ZRT-nél. Így nem csak számos kényelmi és biztonsági funkció érhető el ezeknek a játékosoknak, hanem a részvételük is biztosított a Szerencsejáték ZRT és az OTP Bank közös tárgynyeremény játékára, amelyen felelevenítve a régi lakáslottót egy nagyértékű lakást sorsolnak ki jövő márciusban. A részletekről Bánhegyi Zsófiát, a Szerencsejáték ZRT marketing és kommunikációs igazgatóját kérdeztem.
2017-ben indított el a Szerencsejáték ZRT játék játékoskártya szolgáltatását, amelyel valójában regisztrálnak nálunk játékosaink, kényelmi felelős játékszervezés és biztonsági funkciókat igényelhetnek vele, és ezen felül részt vehetnek a speciális kampányainkban, és személyre szabottan küldünk. Tavaly februárban egy nagyobb lendületet kapott a játékoskártya regisztráció, és idén év végére már 1,3 millióan lesznek a regisztráltak körében. Ez többek között annak is köszönhető, hogy nemrég elindítottuk a lakásnyereményt, ami az elmúlt évtizedek legnagyobb tárgynyereménye, és kizárólag a játékoskártya tulajdonosok vehetnek benne részt. Ezzel, hogy minimum 1000 forintért vásárolnak, bekerülhetnek a sorsolásba, és egy lakást nyeremény nyerhetnek, amelyet közösen az OTP-vel ajánlottunk fel. Ez egy penthouse jellegű lakás.
Mikor sorsolják ki ezt a nyeremény lakást?
Ez egy hosszú promóció, amely egészen március 3-áig tart, és nem csak lakás nyereményt, hanem értékes pénznyereményeket is lehet hétről hétre nyerni. Március 3-a után fogjuk kisorsolni.
Elég ennek a tárgynyereménynek a megnyeréséhez az, hogyha valaki játékos kártyával akár egyszer játszik az elkövetkező időszakban?
Elég akár egyszer játszani, és be tud kerülni a sorsolásba, de nyilván a játékos kártya nem csak erről szól. Szeretném kiemelni a felső játékszervezési funkcióját, hiszen Nemrég még csak 30 ezeren, tavaly februárban 30 ezeren regisztráltak a játékoskártyára, pedig közel 5 millióan látogatnak be a lottózóinkba.
Játékoskártyát bármelyik lottózóban lehet igényelni?
Azokban a lottózókban lehet igényelni, ahol minden termékünk elérhető, ahol úgynevezett terminállal rendelkezik az adott értékesítő hely, és nagyon fontos, hogy jelenleg a sportfogadási és a számsors lottójátékaink vesznek részt a játékos kártyában. Dolgozunk a fejlesztésen, és 2024 novemberében már a sors egy vásárlók is tudják igényelni és felhasználni a játékaik során.
Bánhegyi Zsófiát, a Szerencsejáték ZRT marketinges kommunikációs igazgatóját hallották. A visegrádi négyek agrárminiszterei közösen kérik az Európai Uniót, hogy lépjen fel az ukrán gabona importtal szemben. Valamennyi Ukrajnával szomszédos országban hasonlóak a problémák. Akadozik a gabona értékesítés, az árak alacsonyak, telítettek a raktárkapacitások, és emiatt nehéz helyzetben vannak a termelők, mondta az Inforádiónak a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. Jakab Istvánnal beszélgettem.
Az Európai Bizottság, illetve annak vezetője úgy döntött, hogy nincs piaci feszültség, nincs piaci probléma, nincs piaci zavar, az ágazat rendben működik. Nos, mi nem ezt tapasztaljuk, az Európai Unió egyes tagállamai, főleg az Ukrajnával szomszédos országok esetében nem ezt tapasztaljuk. Így aztán most a miniszterek ismételten Csehországban összejöttek, és érdemi egyeztetést sürgetnek, ugyanis egy-egy tagállam esetében egy-egy intézkedés az átmenetileg hat legfeljebb. Nyilván Lengyelország lezárta a határait. Magyarország úgy szintén érdemben lezárt a határait. De ez hosszú távon nem jelent megoldást. Hosszú távon az jelent megoldást, ha egyértelmű és világos elvek mentén, szabályok mentén az Európai Unió érdemi intézkedéseket hoz. Ez olyan probléma, amit stratégiailag Európának, az Európai Uniónak kezelnie kell, mert ha sokáig így hagyjuk, az az egész Európai Unió tagállamai számára, az agrárgazdaság számára és ezáltal a polgárok számára nagyon súlyos következményekkel jár.
Melyek lehetnek ezek az érdemi lépések?
Egyrészt, ha kell, nyilván abban segítettünk és segítünk, hogy az ukrán gabona elhagyja Ukrajna területét, és azokra a piacokra kerüljön, ahova eddig is korábban szállítottak. Azonban az történt, hogy a szolidaritási folyosókat kihasználva hordták be Európába, és árasztották el Európa piacait ukrán gabonával. Ez egy nagyon inkorrekt és elfogadhatatlan lépés volt. Most az a lehetőség van, és erről tárgyaltak most a miniszterek, hogy garancia kell, akik ukrán gabonát szállítanak a nemzetközi piacokra, kauciót tegyenek le, letétbe helyezik a pénzt, és akkor, mikor a hajók elhagyták a lengyel vagy bármelyik kikötőt, ahol eddig szállítottak, akkor kapják vissza a pénzüket. Több százezer hektáros, pontos a szám, több százezer hektáros nagybirtokokon termelik a gabonát, hatalmas állattartó telepeken minden állatvédelmi szabályt és minden olyan szabályt megszegnek, amelyek az élelmiszerbiztonság tekintetében az Unióban meghatározóak, és enélkül nem lehet termelni, és az így előállított áruval, baromfihússal, mézzel, tojással, és a feldolgozott termékekkel, tehát ugyanúgy a szennyezett napraforgóból gyártott étolajjal sorolhatnám, mérgezik úgymond az európai polgárokat, és ez elfogadhatatlan.
Jakab Istvánt, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnökét hallották. Magyarországon közel 2000 hektáron termelnek körtét. A szüret már javában tart. A tavalyi aszályos év után idén jobb lesz a termés, de a közepes szintet most sem fogja elérni, mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnöke. Márton Fibélát kérdeztem.
Közel 2000 hektáron termeljük egyébként a körtét Magyarországon. Légköri páratartalomra nagyon érzékel, illetve a termőhelyre is ennek megfelelően alakult ki Magyarországon is a termőkörzetek. Egyébként egy közel közepes vagy közepesnél gyengébb termésre számolunk. Mint minden gyümölcsnek, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsodaba, Zemplén vármegye, és úgy néz ki, hogy körülbelül ennek a területnek a fele ezen a vidéken van. Ezen kívül természetesen Somogy-Zala Vas megyében, de találunk Heves megyében is körtéseket. Nagyon érzékeny a termőhelyre, ezért kifejezett termőtájon települtek le, ahol egyébként jellegzetes házikerti fajták is vannak, amik mondjuk a nagy üzembe termelt nemesített fajtákon kívül tájfajtákat jelentenek, ilyen van például a csengőkörte, vagy a fehérvári körte, vagy a sózókörte, tehát nagyon-nagyon széles a választék, és nagyon kedvelt is a fogyasztók, illetve hát a termelők között.
Hányféle körtét termesztenek Magyarországon?
Nagyon sokféle körtét termesztünk, az ismert körték a Vilmos, a Boszkopak, a Harden, vagy pedig a Konferenc, mindegyik megtalálható, és itt elég jó minőségbe tudjuk előállítani egyébként ezek az őszi-téli fajták, amik után utóérők, hosszú ideig eltárolhatók. Úgy néz ki, hogy Magyarországon körülbelül egy 20-25 ezer tonna körtét termelünk, ehhez még hozzájön az importból egy 5-6 ezer tonna, talán ennek az időszaknak a legkedvetebb gyümölcse.
Mártonfi Bélát, a NAK Országos Kertészeti és Beszállítóipari Osztályának elnökét hallották.